Marx és a filozófia. Fehér M. István előadása.
Kedves kollégák, tisztelt hallgatóság, kedves hallgatók! A szervezők 30 perces előadásra kértek fel. Ez annyit jelent, hogy ebben a sikos időben kerekeket kipörgetve gyorsulok föl ötösre, ahhoz, hogy a tárgyalni kívánt témákat legalábbis röviden érintsem. Tehát téziseket fogok kifejteni, vázlatpontokat, valamennyire megpróbálom őket nagyon röviden artikulálni, de tényleg csak nagyon röviden, és utána egy állomással tovább kell mennem. Tehát kezdjük. A konferenciának az a címe, hogy ki is az a Marx. Akkor a választ a magam részéről úgy kezdeném meg, hogy Karl Marx a 19. század egyik jelentős, most megállok, mert zavarba jöttem, nem tudom, hogyan befejezni, alkotója, gondolkodója, filozófusa, forradalmára? Kérdőjel. A zavarom nem véletlenszerű, hiszen, és itt térek rá az előadásom címére, Marx és a filozófia, Marx saját önmeghatározása, vagy önértelmezése szerint nem tartotta magát filozófusnak. A filozófiával való kapcsolata distanciált volt, tehát nem igazán tudjuk, hogy pontosan hogyan jelöljük meg. Mondhatjuk azt, hogy jelentős alkotója, jelentős gondolkodója, de ez gyanús. Marx nem biztos, hogy ezt elfogadná, vagy nem biztos, hogy örült volna ennek. Ő egy mozgalmat kívánt útnak indítani, ezt útnak is indította, akkor mondjuk azt, hogy mozgalmára, forradalmára. Épp annyira jó, mint nem jó ezek a kifejezések, de valahol körülírják azt hiszem a dilemmát. Tehát ki is az a Marx? Marx a 19. század egyik jelentős alakja, meghatározó egyénisége, értelmiségie, ez szintén nem túl jó kifejezés, akinek rendkívül nagy hatása volt a 19. század filozófiájára, és nem csak filozófiájára, hanem társadalmi mozgalmaira, és a filozófiához való kapcsolata, vagy a filozófiával való kapcsolata ambivalens volt, tehát, mint említettem, önmagát nem tartotta filozófusnak, de emögött természetesen a filozófia valamilyen előzetes megértése húzódik meg, ami olyan előzetes megértés, ami nem csupán rá volt jellemző, hanem kortársakra is, például Feuerbachra vagy Kierkegaardra, akik szintén nem tartották magukat filozófusnak, mert filozófiában, vagy filozófusként elsősorban Hegel tartották szem előtt, és Hegelhez való viszonyuk mindhármuknak alapvető, de ambivalens volt. Tehát Marx és a filozófia. Marx hatott sok tudományra, mint említettem, nem csak a tudományokra, és kikérte volna magának, ha őt egyszerűen tudósként akarjuk besorolni. Meghatározó ösztönzéseket merített a filozófiából, sok szállal kapcsolódott, főleg a német klasszikus filozófiához és Hegelhez. Csak egy rövid utalás, idealisztikus utópiájában, amit kommunizmusnak nevezett, az emberek szabad képességeinek szabad kibontakoztatásáról beszélt. Ez az eszme teljes mértékben a német idealizmusból merített eszme, Humboldtnál, Hegelnél és másoknál előfordul. Marx egész életében küszködött és viaskodott Hegellel, Hegel kritikái a fiatalkori írásoktól kezdve a késő írásokig megtalálhatók. A főművének, a tőkének az előszavában úgy fogalmazott, hogy kacérkodott a hegeli kifejtéssel. Na most ennek már önmagának könyvtárnyi irodalma van, hogy óvatosan kell, jól kell, hogy értsük ezt a kacérkodás kifejezést. Nem olyan egyszerű az. Tehát egy kacérkodásban több dolog is benne van, tehát Hegel maradandóan valahol rányomta a bélyegét Marx gondolkodására. Tehát Marx nem akart filozófus lenni, de az lett a sorsa neki is, mint Kierkegaardnak és Feuerbachnak, hogy többek között filozófia történetek testes fejezeteit foglalja el. Miért nem akart Marx filozófus lenni? Mert, mint említettem, valahogyan értette a filozófiát, filozófusként Hegel lebegett a szeme előtt, és akkor nagyon röviden megpróbálom vázolni a 19. század 40-es, 50-es éveinek szellemi atmoszféráját, hiszen innen kiindulva kell Marxot is megértenünk. Azzal a filozófia, vagy a gondolkodás, vagy a kultúra történetében meglehetősen szokatlan, szinte egyedülálló helyzettel van dolgunk, hogy Hegel filozófiájának kritikája nem abban a formában nyilvánul meg, hogy a rákövetkező generáció azt mondja, hogy Hegelnek sok hibát elkövetett, vagy sok hiányossága volt, és mi most egy jobb filozófiát próbálunk kidolgozni. Nem. Tehát a Hegel kritikák mindhárom említett gondolkodónál, Feuerbachnál, Kierkegaardnál és Marxnál abban a formában valósulnak meg, hogy elkezdik dicsérni Hegelt. Tehát a helyzet nem az, hogy Hegel rossz filozófiát, pocsék filozófiát, csapnivaló filozófiát alkotott. Nem. Hegel nagyszerű filozófiát alkotott, megvalósította azt, amire filozófia egyáltalán képes lehet. És most jön a csalódás, de a filozófia úgy tűnik mégsem képes mindenre. Valami baj van Hegellel, de nem Hegel filozófiájával van a baj, hanem a filozófiával magával, tehát meg kell haladni nem a hegeli filozófiát, hanem a filozófiát, mint olyat. Ez a motívum különböző módokon, szemeszter tárgya lehetne, jelentkezik Feuerbachnál, Kierkegaardnál és Marxnál, de mindhármuknál jelentkezik. Valamikor Aquinói Tamás, mikor azt mondta, hogy filozófus dicit, a filozófus mondja, akkor az Arisztotelészt jelentette. Itt Feuerbachnál, Kierkegaardnál és Marxnál, ha a filozófiáról tesznek említést, akkor az Hegelt jelenti. Szintén közös mindhármukban, hogy Hegellel szemben valahol a konkrét, egyedi, érzéki ember vagy valóság irányában tájékozódnak. Mindhármuk igazából rejtetten a német idealizmus egyik sötét alakjához kapcsolódnak. Ez a sötét alak Schelling. Erről a kapcsolódásról vagy nem tudnak, vagy abban a formában róják le hálájukat, hogy megsemmisítő Schelling kritikákat dolgoznak ki. Mindhárman. Schelling volt az, aki Hegellel szemben az 1800-as év, 20-as évektől kezdve Hegel filozófiáját negatív filozófiának nevezte, a saját filozófiáját, új filozófiáját pozitívnak. Ez nála a mitológia és a kinyilatkoztatás filozófiájának formájában valósult meg, de számunkra nem kell, hogy lényeges legyen. Ehhez a motívumhoz kapcsolódik Feuerbach, Kierkegaard és Marx. Kierkegaard Schellinget hallgatta Berlinben, és kezdetben lelkesedett érte, utána egészen csapnivaló véleménye lett róla. Marx Feuerbachhoz írott egy nevezetes levelében, azt írja, hogy Feuerbach Schelling őszinte ifjúkori gondolatát próbálja megvalósítani, és akkor egy néhány ironikus, csúnya dolgot elmond Schellingről, egy nagyon hosszú mondat keretében, de azt jelzi, hogy Feuerbach valahol Schellinget kell, hogy reprodukálja maga furcsa formájában, és maga Marx is, és Engels is, amikor Hegel kritikákat fejtenek ki, akkor valójában nem tesznek más, mint variációkat adnak egy olyan Hegel kritikára, amelyet Schelling a 20-as évek, 30-as években kidolgozott, de soha nem publikált. Ez csak különböző kéziratok, meg előadási jegyzetek formájában terjenget. Egy francia filozófus Victor Cousin német szövegeinek kiadása elé egy kis pároldalas előszót írt, amiben felvillantott valamit. Ez a valami volt, ami megszabta a poszthegeliánus filozófia Hegel kritikáit. És a fiatal Lukács György, ezt is meg kell említeni, Történelmi és Ösztönytudat című művében Marx Engels csodálatos Hegel kritikájáról beszél, és Schellingről csapnivaló véleménye van, és idézi ezt a Hegel kritikát. Ez a Hegel kritika, amit Marx és Engels a Szent Családban fejtettek ki, ez tökéletesen Schellingre nyúlik vissza. Jó, ezek csak a hatástörténetnek a érdekes labirintusai. A lényeg az, hogy valahol, tehát mindhárom filozófus öntudatlanul, tudva tudatlanul Schellinghez kapcsolódva megpróbál túllépni a filozófián. hogyan is értik a filozófiát? De számunkra Marx elsősorban a lényeges, és nem Feuerbach és Kierkegaard. Úgy értik a filozófiát, főleg a Marx, ifjú Marx, hogy a filozófia az valamilyen spekulatív, ideológiai igazolása a fennállónak. Amikor Marx Hegelről beszél, azt mondja, hogy Hegel nem tesz mást, mint pseudovallásos formában igazolja a fennállót. Kibékülés a valósággal, a hegeli dialektika megbékít a valósággal. Ezzel nem valami olyasmit mond, amit Hegel ne ismerne el, mert számtalan Hegel szöveg van, amiben Hegel, például a történetfilozófia bevezetéssel, Hegel megmondja, hogy a filozófia teodicea és kibékít a valósággal. Marx azonban nincs kibékülve a valósággal, és úgy gondolja, hogy a feladat a valósággal nem megbékélni, hanem forradalmasítani, és főleg valahol a hegeli filozófiának a rejtett fundamentumát keresi, mint ahogy Feuerbach és Kierkegaard, és ezt egyfajta ember elképzelésben találja meg. Ez az ember elképzelés az embert elvont, gondolkodó lényként tekinti. Feuerbach az érzékiséget állítja szembe, az ember nem csak elvont gondolkodó lény, hanem érzéki lény, akinek szükségletei is vannak, természeti lény. Marx ehhez annyit tesz hozzá, vagy felfedez valami rendkívül fontosat, ami mind a mai napig rendkívül fontos, hogy az ember termelő lény, gazdasági lény, az embernek ahhoz, hogy szükségleteit kielégítse, termelnie kell, gazdaságot kell létrehoznia, és ennek a gazdasági termelésnek a különböző formái adják ki tulajdonképpen az emberi történelmet. Tehát Feuerbach, Marx, Kierkegaardnál a Hegellel szembeni kritika a filozófia kritikájaként jelenik meg. Feuerbach az érzéki komponensre helyezi a hangsúlyt, Kierkegaard az egzisztenciára, keresztény egzisztencia. Kierkegaardnak van egy külön polémiája Hegellel, mert Hegel is keresztény gondolkodóként értette magát, Kierkegaard is keresztény gondolkodóként érti magát, de iszonyatos különbségek vannak, ebbe nem tudunk belemenni. Marx pedig az embert érzéki lényként tekintette, akinek szükségleteit ki kell elégítenie, és létre kell hozni a gazdaságot, és Marx azt mondja, hogy Hegellel szemben, és itt elfordul az idealizmustól, az ember az idealizmus számára művelt észként, gondolkodó lényként jelenik meg. Hegel és más idealisták számtalan helyen elmondták, de ezt elmondta Arisztotelész is, és mások is a filozófia történetében, hogy ami az embert az állattól megkülönbözteti, az a gondolkodás. Marx igen ironikusan úgy fogalmaz fiatal korában, hogy mi az embereket megkülönböztethetjük az állatoktól, amivel csak akarjuk, ők akkor kezdik megkülönböztetni magukat tőle, amikor elkezdik termelni létfeltételeiket. Ezt a német ideológiában mondja. Tehát az embert az állattól azt különbözteti meg, hogy nem egyszerűen felfalja, amit készen talál a természetben, hanem elkezdi termelni a létfeltételeit, házat épít, mezőgazdaságot, állattenyésztést hoz létre, és így tovább. Ez az, ami megkülönbözteti az embert az állattól, aztán valamikor elkezd gondolkodni is, meg tudata lesz, de ez csak később fog létrejönni. Hogyan érti a saját gondolkodását, vagy teóriáját Marx? Itt két pólust lehet megállapítani. Egyrészt jeleztem, hogy a hegeli dialektikának a kibékülés jellegével szemben Marxnál a dialektika forradalmi praxisként érti magát, de Marxnál találunk egy olyan komponenst is, ezt is a német ideológiában, hogy ő egyszerűen a valóságot kívánja ábrázolni. Idézem, a valóság ábrázolásával az önálló filozófia elveszti létezési közegét. A feladat egyszerűen a valóság leírása, egyetlen tudományt ismerünk, a történelem tudományát. Tehát a spekulatív, ideológikus jellegű filozófiával szemben ő egyszerűen leírja a valóságot. Ez picit dogmatikus állítás. És itt jelzem, hogy mind a három jelentős poszthegeliánus gondolkodó, Feuerbach, Kierkegaard, Marx, azzal, hogy a filozófián túl kívánnak lépni, egy igen veszélyes közegbe kerülnek. Erről a veszélyről Friedrich Nietzsche beszélt a második korszerűtlen elmélkedésében, a történelem hasznáról és káráról az élet számára, ahol három történetírói módszert különböztetett meg, a monumentálist, az antikváriust és a kritikait, és itt a harmadik a lényeges a számunkra, a kritikai. A kritikai módszere az jellemző, hogy a múltat bírálja. Azt mondja Nietzsche, ez rendben van, mert minden múlt megérdemli, hogy bírálják, csak van egy veszélyes vonás, hogy miután mi magunk is a múlt vagyunk, nem tudjuk a múlthoz fűződő szálainkat tökéletesen elvágni, ezért aztán a bírálónak a mércéi nem hitelesíthetők. Tehát Marx, Kierkegaard és Feuerbach esetében is arról van szó, hogy mindhárman, amik azt mondják, hogy én már nem vagyok filozófus, elődeim Hegellel bezárólag filozófusok voltak, akkor ezzel azt mondja, hogy engem nem lehet ugyanazzal a mértékkel mérni, egy bizonyos hermeneutikai szituációból ki kívánja vonni magát. Azt mondja, hogy őket lehet mérni valamilyen mércével, de engem nem, mert én egyszerűen a valóságot ábrázolom. A marxi gondolkodásnak ez az ex-katedra vagy dogmatikus jellege különböző írásokban, különböző helyeken megvalósul, és sajnálatos módon történelmi megvalósulása során is jelen volt. Tehát azt mondjuk, hogy ha létező szocializmusban voltak ilyen jellegek, akkor nem menthetjük föl tökéletesen ez alól magát Marxot. Robogok tovább. Marx Hegel kritikája igen koncepciózus, tehát én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb Hegel kritika, ami létezik. Marx ezzel együtt nem tudott szabadulni Hegel hatásától. A kommunizmus létrehozását nagyrészt a hegeli dialektikára bízza a tőkében. A hegeli dialektikának különböző komponensei jelen vannak, és a hegeli abszolút tudás helyébe, az abszolút eszme helyébe kerül a kommunizmus. Említettem, hogy a képességek akadálymentes kibontakoztatása egy alapvetően idealista gondolat. Alapvetően hegeli komponens az általános szempontjának fölülkerekedése. Itt egy pillanatra azért lelassítok. Mindhárom említett gondolkodó Hegel kritikájában feltűnik egy jelentős vonás, ami mindháromban közös. Hegel az általános nézőpontját tette magáira, a szellem, az eszme, a gondolkodás. Hol van itt az egyén? Nem találjuk. Hegel számára az egyének az a dolga, hogy felemelkedjék a szellem birodalmába, ezzel levetkőzze partikularitását. Hegel az individualitást nagyrészt a partikularitás fogalmában ismeri, a partikularitás pedig valami olyasmi, ami szégyenlendő dolog, hogy mit ilyen egyének vagyunk, nekem ilyen színű a hajam, szemem, stb., és különbözünk. A feladat az, hogy ne különbözzünk, hogy emelkedjünk fel a nembelibe, ez már marxi fogalom. Mindhárom a poszthegeliánus filozófia, megint a késői Schelling nyomdokain az individualitásra helyezi a hangsúlyt, az egyének, nincs általános. Általános gyümölcs, ugye a spekulatív konstrukció titka címszóval Marx gúnyolódik Hegelen, hogy alma körte, egyedi gyümölcsök vannak, egyének vannak, nincs általános. Kierkegaardnál is ugye a szubjekti, az individuális szubjektum, egzisztencia. Az egzisztencia az nem egy általános struktúra, hanem egyedi. Feuerbachnál is az egyedi érzéki emberről van szó. Mind azonban megint Marxra fókuszálva, Marx késői művében az általános szempontja fölülkerekedik, és a kommunizmusban már ott egyének nem nagyon, egy általános struktúra van, hogy az egyének saját konfliktusaik hogyan rendeződnek, és különböző a termelés során előálló érdekkülönbségeket hogyan lehet kiegyenlíteni, vagy egyáltalán kezelni, erre nézve Marxán nagyon kevés utalást találunk. Ez a probléma megoldatlan, itt az általános utópia ködébe vész. Marx nem akarta, hogy filozófus legyen, de említettem, hogy filozófia történetek fejezeteit foglalja el. Az, hogy Marx mégis filozófus volt, azt hiszem dokumentálható a szövegeiből. Marx azt írja például a gazdasági filozófiai kéziratokban, 44. oldal, Idézem, a nemzetgazdaságtan a magántulajdon tényéből indul ki. Pont. Nem magyarázza meg nekünk ezt a tényt. Pont. Idézet vége. Most a filozófia saját önmegértése szerint a preszokratikusoktól Heideggerig valahogy úgy jellemezte önmagát, hogy a tudományokhoz való viszonyunk abban áll, hogy a tudományok alapfogalmait, amelyet a tudományok önmaguk feltételeznek, de nem magyaráznak, azokat próbáljuk mi levezetni. A német idealizmusban Fichtének volt például ez egy kitűzött programja, Heidegger rengeteget beszél róla, Husserl rengeteget beszél róla, hogy a szaktudományoknak nem feladataik. A matematika nem magyarázza meg, hogy mi a szám, a fizika nem magyarázza meg, hogy mi a mozgás, a biológia nem magyarázza meg, hogy mi az élet, valamit előfeltételeznek, az ember Nobel-díjas lehet matematikából, matematikai Nobel-díjat kaphat, anélkül, hogy valaha is feltette volna magának a kérdést, hogy mi is az a szám, milyen létező. Na most, amikor Marx azt mondja, hogy a nemzetgazdaságtan a magántulajdon tényéből indul ki, nem magyarázza meg nekünk ezt a tényt, akkor tipikus, ez egy filozófiai gesztus. Tehát azt mondja, a nemzetgazdaságtan, erre mindjárt visszatérek, ez nagyon jelentős az elnevezés, annak is megvannak a maga előfeltevései, magától értetődő előfeltevései, nem magyarázza meg, valahogy dedukálnunk kell. Tehát Marx itt filozófiai erényeket csillogtat, filozófusi erényeket csillogtat, egy tudománynak az alapfogalmára kérdez rá, amit ez a disziplína előfeltételez. Mi Marx újdonsága? Mert Marx valahol valami radikálisan újat hozott, nevezzük filozófiának vagy nem, mindegy. Marx felfedezte, megint Hegelhez kapcsolódva, a politikai gazdaságtant. Tehát egy bizonyos disziplínát, amit Hegel jogfilozófiájában már találkozunk vele, Hegel olvasta az angol közgazdászokat. Tehát nem egy disziplínát, tehát Marx felfedezte persze az angol közgazdászokat, de felfedezett valami valóságot, mert a közgazdaságtannak van valami tárgya, a termelés, a kapitalista termelés, amire reagál, amit témává tesz. Marx mind a kettőt felfedezte, és megpróbálta, talán így fogalmaznék, beemelni a filozófiai reflexió közegébe. Ez Marx radikális újdonsága, Hegelnél található kezdemények erre nézve, de igazából nem struktúrája át a hegeli filozófiát teljes mértékben. Ez a felfedezés arra sarkalta Marxot, hogy egy életen át foglalkozzon a politikai gazdaságtannal. Ugye tudjuk, hogy főművének, a Tőkének az alcíme a politikai gazdaságtan kritikája, ahol mindjárt ráfókuszálok a kritika szóra. Rájött Marx, hogy ez a disziplína az újkor disziplínája. Mert az újkorban a termelés valahol meghatározó, az anyagi termelés, a gazdaság meghatározó méreteket ölt, áthatja az emberek közösségének életét, míg az oikumené, az oikosz, még Arisztotelész is tud róla, de a görög pólisz, vagy a görögök életét nem határozza meg oly mértékben a termelés, a ház körüli munkák, mint amilyen mértékben az újkor társadalmait meghatározza. Tehát ezért nem véletlen, hogy a politikai gazdaságtan az újkorban szökkent szárba, mert tárgya sem időtlen módon létezik a termelés. Tárgya is valami történetileg létrejött dolog, és azt mondhatnánk, hogy egyre jobban létezik, és egyre jobban mindent áthat. Marx észlelte azt, hogy termelés során kialakuló viszonyok, azok egyre jobban áthatják az emberek életét, az emberek életének viszonyait. Termelési viszonyok vagy piaci viszonyokká alakul minden. Ezt kritikailag, nagyon erős kritika kíséretében témává tette, hogy az emberi viszonyok áruviszonyokká redukálódnak, hogy az emberek úgy viselkednek a politikai gazdaságtan sajátos prizmáján keresztül, mint áruk, amelyek a piacon kicserélődnek. Az emberek nem csak árukat cserélnek, de a munkaerejüket is áruba bocsátják, önmaguk is áru lesznek, munkaerő áru, mondja Marx. Tehát Marx mindezt felfedezte, ami egy újkori fejlemény. Most gyorsan visszatérek a Tőke alcímére, a politikai gazdaságtan kritikája. Itt nem egyszerűen egy disziplína kritikájával találkozunk, hanem a disziplína tárgyának kritikájával is. Ez egészen érdekes dolog, tehát mikor valaki, mondjuk ha egy matematikus, egy másik matematikai elméletet bírál, akkor nem a számokat bírálja. Itt viszont egyszerre találkozunk az elmélet bírálatával és az elmélet tárgyának bírálatával. Marx szem előtt egy olyan társadalom képe lebeg, amelyet nem a termelés határoz meg. Ezt manapság többé-kevésbé utópiának kell minősítenünk. A munka kiküszöböléséről beszél, vagy olyan a munka élvezetté válik, szabad képességek kibontakoztatásává. Marx, amikor leírja a kommunizmus, természetesen esztétikai kategóriákban gondolkodik, ahogy a művész is szabadon alakít, körülbelül egy szabad társadalomban mindenki így alakítja, így dolgozik. A munka fogalma, amiről Marx beszél, teljes mértékben hegeli. Nem az angol közgazdaságban munkafogalmával dolgozik Marx, hanem egy hegeli, tehát egy idealista munkafogalommal. Ennek a fényében beszélhet Marx elidegenedett munkáról, az angol közgazdaságtan nem ismeri az elidegenedett munkafogalmát. Jó, amennyiben Marx ezt a széles dimenziót, a termelés és a gazdaság, és a termelésnek és a gazdaságnak a modern társadalmak meghatározó jellegét előtérbe helyezte, ezzel radikálisan új diszkusziót nyitott. Ilyen szempontból azt lehetne mondani, hogy Marx aktuálisabb, mint valaha, hiszen továbbra is áru, termelés, érték, csereérték, piac, profit, tőke és ilyesmik jelen vannak, még akkor is, hogyha egy sajátos eufemisztikus metaforika ezeket megpróbálja kikapcsolni. Marx kritikailag szóvá tette, hogy minden viszony piaci viszonyá redukálódik, és az egyéb közösségek szétfoszlanak, természetadta közösségek szétesnek, minden kapcsolat árukapcsolat lesz. Próbálok zárni. Amikor Marx fölteszi azt a kérdést, hogy ismét úgy gondolom, hogy alapvetően filozófiai erényeket csillogtat, hogy itt van két rőf vászon, meg egy tehénke. Mi a közös bennük? Hát nem sok. Két rőf vászonban és tehénben mi a közös? Szóval nem sok, ha csak nem az, hogy egy adott piacon ki lehet cserélni őket egymásra. Nekem szükségem van két rőf vászonra, és más elad egy tehénkét, és kicseréljük. Tehát Marx, amikor elkezd ilyeneket firtatni, akkor filozófiai naivitásról tesz tanúságot, tehát Marxot egyszerűen fenomenológusnak lehet nevezni, mint hogy a 60-as, 70-es években rengeteg ilyen tanulmány íródott, amely Marxot fenomenológusként mutatta be. Marx fejébe szöget ütött ez a dolog egy életre, hogy hogy a csodába van, hogy különböző dolgok, mint két rőf vászon, meg egy tehénke, képesek egyenértékűen, vagy nem egyenértékűen a piacon kicserélődni. Tehát felfedezte ezt a dimenziót, felfedezte azt is, hogy a társadalomban a gazdaság meghatározóvá válik, a gazdaság meghatározza a politikát. Ezt régen úgy nevezték, hogy alap- és felépítmény viszonya. Azt hiszem, hogy ez sem vesztette el teljes mértékben az aktualitását, csak mosolyogva tudom mondani, tehát hogy a politikában kinek van meghatározó szava, és kinek ki mögött áll meghatározott mennyiségű bankbetét, e között azt hiszem, hogy kapcsolat van, továbbra is, még mindig van kapcsolat. Tehát úgy gondolom, hogy Marxnak számos gondolata aktuális, és Marx gondolkodásában differenciálnunk kell. Tehát ha korábban egy bizonyos marxista légkör Marxot próbálta beállítani a mindentudóként, és minden más filozófiát polgári filozófiaként diszkreditált, akkor erre nem az a jó válasz, hogy most azt mondjuk, hogy polgári filozófia nincs, a polgári jelzőt elhagyjuk, filozófia van, de Marx nincs. Ez egy egyszerű előjelváltás, Marx kanonizálása helyett Marx démonizálása, vagy elfelejtése. A helyes hozzáállás az, hogy megpróbáljuk kontextusba helyezni, megnézni, hogy mi az, ami érvényes, vagy aktuális, és mi az, ami nem. Tehát a marxi társadalom utópia pillanatnyilag nem aktuális, és valószínűleg nem is operacionális. Szokás megemlíteni, hogy amit megvalósult itt létező szocializmus alatt, az nem az, amit Marx gondolt, mert Marx úgy gondolta, hogy a legfejlettebb kapitalizmusból történik meg a váltása az új társadalomba, és ez a leggyengébb láncszem szakadt el, tehát ami megvalósult, az egyáltalán nem az, amit Marx gondolt. Azt hiszem, hogy ez a megjegyzés helyes, de ez még nem implikálja azt, hogy a marxi állam utópia operacionális. Ettől még lehet nem operacionális, attól, hogy nem az, ami megvalósult, az nem az volt, amit ő gondolt. De mindenképpen szükséges distinkciókat bevezetni, tehát Marx gondolkodásában az utópikus dimenzió az pillanatnyilag nem aktuális, viszont a társadalmi diagnózis, a leírás, hogy hogy funkcionálnak a gazdasági vagy termelési viszonyok, ez nem csak hogy aktuális, hanem azt mondanám, hogy szinte egyedülálló módon aktuális minden olyan gondolatrendszer, ami le akarja írni a mai világ mozgását, az nem tekinthet el azoktól a fogalmaktól, amelyeket Marx használt. A marxizmus megbukott, szokás mondani. Azt mondanám, hogy mint utópia egyelőre valóban nem aktuális, de mint leíró módszer, mint társadalomkritika fölöttébb aktuális. Köszönöm szépen.
Elhangzott Marx és a filozófia. Fehér M. István előadása. A felvétel 2008. november 28-án az ELTE BTK-n készült.